Szeretett testvéreim, innen adó Istenünknek azt a szent igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. A Zsoltárok könyve 42. részéből olvasom. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újjongással, és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsüggedd a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiált zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneked ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim. Mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Kedves testvérek, ha önök igazán, elnézést, igazán szomjasak, mit isznak legszívesebben? Az is egy válasz. Igen. Sokan nem ott kezdik. Van, aki talán a legtöbben, nem tudom, rögtön azt mondják, hogy egy pohár hideg, tiszta víz. Az az, ami leginkább oltja az ember szomját. Ismerek sokakat, akik azonban ezt a vizet szeretik valamivel keverni. Ismerek néhányakat, akik csak néhány csöpp citromlével, akkor már egy kicsit savanykás az íze, na akkor oltja már igazán a szomjat. Valaki más almalével szereti keverni, megint nem sok almalé benne, de legyen benne ez a kis savanykás íz valahonnan. Az úgy igazán szomjoltó. Én azok közé tartozom, akik az igazán nagy-nagy fröccsöket kedvelik ebben az összefüggésben. A víz mennyiségéhez képest csak egy icipici bor, de aminek már úgy az ember ízi az ízét, érzi annak a savanykás ízét, számomra az a legjobb. Van, akiből rögtön kipattan bort. Van, aki épp az ellenkezőjét mondja. Ha igazán szomjas az ember, akkor kerülje az alkoholt. A szomjas ember ne igyon alkoholtartalmú dolgokat. Mások azt mondják, nemrégiben mondta nekem valaki, hát tudja, tiszteletes úr, én alapjában nem tudok lenyelni egy korty sört. De nyáron, vagy ősszel, a kerti munka után, amikor úgy kiizzadtam, elfáradtam, akkor ami a legjobban esik, az mégiscsak egy pohár hideg, világos sör. Amiért szeretem ezt a kérdést, mit iszunk, amikor igazán szomjasak vagyunk, az valamilyen szinten a válaszok változatossága. Majdnem szinte annyi válasz van, ahányan vagyunk. De ha már sörnél tartunk, hadd osszam meg egy számomra nagyon megdöbbentő tapasztalatomat. Megdöbbentő volt, amikor vacsorákhoz úgy elkezdtem rendszeresen fogyasztani valami alkoholtartalmú dolgot. Tudnélik, a tapasztalat arról szól, hogy lehet úgy inni, hogy az ember utána még szomjasabb lesz. Azóta már megtudtam, az alkoholnak vízhajtó hatása van, és könnyen meg lehet, hogy egy nagy vacsora után, ahol úgy sok mindent, lehet, hogy nagyon nemes dolgokat, és nagyon drága dolgokat, de úgy sok mindent megivott az ember, könnyen meg lehet, hogy ugye éjféltájban arra ébred, hogy majd meghal a szomjúságtól. Mert az az alkohol a szervezetében lévő vizet inkább csökkentette, mint hogy feltöltötte volna. Persze, hogy szomjasak vagyunk. Kedves testvérek, ez a jelenség létezik a lelki szomjúsággal összefüggésben is. Lehet úgy inni, hogy az ember utána még szomjasabb lesz. Lehet úgy Isten után keresni. Lehet úgy istenségek és Isten pótlékok után rohanni, hogy az ember egyre inkább érzi, ez sem és az sem és amaz sem oltja azt a nagy, mély belső szomjat. Testileg is, lelkileg is lehet úgy inni, hogy az ember csak szomjasabb lesz utána. Testileg már nem, de lelkileg lehet úgy is inni, hogy az ember soha meg nem szomjúhozik utána. Ezt már nem én mondom. Az Úr Jézus Krisztus szavai ezek. Ott a Jákob kutyánál, a samáriai asszonynak mondta ezeket. Aki ebből a vízből iszik, a kút párkányán ülve, ahogy a legtöbb képen elképzelik az alkotók, a vízre mutatva, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Szeretett testvéreim! Szomjaztunk mi már valaha, igazán Isten után. Tekintettünk mi már, láttuk mi már Istent úgy a mi életünkben, hogy ő olyan, mint az élethez a víz. Köztudott dolog, de talán nem árt emlékeztetni. A levegő után a víz az, ami nélkül az ember a legrövidebb ideig bírja ki. Étel nélkül sokkal tovább bírjuk, mint víz nélkül. Csak levegő nélkül bírjuk még rövidebb ideig, mint víz nélkül. Rádöbbentünk mi már arra, hogy Isten nem olyan, mint egy drága viszki egy nagy vacsora után. Nem valami luxus, nem valami extra, ugye sok minden mellé még valami, hanem ő víz, aki nélkül elpusztulunk. Ez ugyanis hozzátartozik a szomjúsághoz. A szomjúság egy nagyon erős dolog. A természet megmutatja a szomjúság erejét. A világ minden részén. A legfélénkebb, a legvisszahúzódóbb állatok is óriási kockázatot vállalnak, hosszú útra mennek, megmutatják magukat, más állatok közelébe mennek, ember közelébe mennek, csak azért, hogy ihassanak. A legfélénkebb állatok, mint például a szarvas, amelyik csodálatos, hatalmas termete ellenére megrettem minden zajtól, és inkább elszalad. Hogyha szomjas, akkor nem szalad. Akkor sok-sok kockázatot vállalva megy oda, ahol inni lehet. Hogy mi mennyire szomjazunk Istenre, azt mutatja az is a mi életünkben is, hogy talán mennyi kockázatot vállalunk érte, de talán a mi helyzetünkre jobb ezt így fordítani. Mennyi áldozatra vagyunk mi hajlandók az ő jelenlétéért. Milyen könnyű bennünket lebeszélni arról, vagy éppen milyen nehéz, ezt mutatja, hogy szomjazunk-e rá, vagy sem. Lebeszélni arról, hogy megjelenjünk a templomban azokon a vasárnap Isten tiszteleteken, hogy az ő híveinek közösségébe lépjünk, hogy ahogy itt a Zsoltáros mondja, ezen lelkem kiontom és házadat óhajtom, hol a hívek seregében örvendek szép éneklésben. Szóval mennyire könnyű minket, vagy mennyire nehéz minket lebeszélni erről. Vannak emberek, akiknek már minden, a legkisebb időváltozás is elég ahhoz, hogy hát ezen a vasárnapon nem. Az idő most vagy túl borús, vagy túl napos, vagy túl meleg, vagy túl hideg, vagy... Ezek az emberek nem szomjaznak a gyülekezet közösségére. Ezek az emberek nem szomjaznak az Isten előtt való megjelenésre. Aki szomjazik, az megy. Ha meleg van, ha hideg van. Ha fáj, ha nem fáj. Mennyire könnyű minket visszatartani. Mennél inkább szomjazunk. Mennél kevésbé tartjuk Istent valami szép, drága luxusnak a mi életünkben, de aminélkül úgy alapjában véve megvagyunk, ha muszáj, annál kevésbé lehet minket visszatartani. Annál inkább fáj, hogyha távol vagyunk tőle. Ha távol vagyunk az ő templomától és az ő közösségétől. Erről a pontra egy kicsivel később még majd visszatérünk. Szomjúsággal kapcsolatban érdekes megjegyezni azt is, hogy a legtöbb ember nagyon pontosan tudja, mire szomjazik. Megint gondoljunk vissza a kezdő kérdésre. Az én édesapám, ő szomjúság összefüggésében a hideg szódavízre, az erős szódavízre esküdött. Mennél több buborék benne, annál inkább szomjoltó volt az ő meggyőződése szerint. Amikor ő hazajött a kertből, izzadtan, fáradtan, bár borkedvelő ember volt, értette, becsülte a jó bort. A legjobb borból egy pohárral megkínálhatta őt, az ember nem kellett neki. Ő azt mondta, hogy most nem, én most szomjas vagyok. Akkor annak szódavíznek kellett lennie? Kedves testvérek, a 42. Zsoltár annyira nagyon tudatos ebben. Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, mondja a 3. vers rögtön. Az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? A zsoltáros nagyon jól tudja. Az ő lelkének szomjúságát nem lehet itt akármivel, akárkivel oltani. Ő neki az élő Isten kell. Az összes többi szomjasan hagyja. Az összes többi csak ideig, óráig veszi el a szomjúság érzését, azok után pedig könnyen meglehet, hogy mint én a nagy vendéglői vacsorák után arra ébredt, hogy a lelkem még szárazabb, a lelkem még jobban sajog, még jobban szomjazik. Felfedeztük-e már, honnan van az élő víz ebben a világban? Ki az, akin keresztül ez folyik? Találkoztunk-e már Jézus Krisztussal, aki nem csak a samáriai asszonynak, de nekünk is pontosan ezt mondja, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, többé meg nem szomjazik. De honnan van ennek az egésznek, ennek a szomjúságnak az ereje, a határozottsága, a céltudatossága? A zsoltár összefüggésében egyértelműen tapasztalatból fakad mindez. Ez a zsoltár ugyanis nem valami nagy, általános, mély emberi, Isten utáni szomjúságról szól. Hát mondjam azt, hogy az ige alapján, meg egyáltalán a tapasztalat is ezt mutatja, kétségbe vonható, hogy van-e egyáltalán ilyen. Kétségbe vonható, hogy van-e egyáltalán olyan, hogy az ember csak azért, mert ember vágyik Isten után. De még ha lenne is, ez a zsoltár nem erről szól. Ez a zsoltár egy olyan ember imádsága, aki már nagyon is jól tudja, mit jelent Isten közelében lenni. Aki már élvezte az ő jelenlétét. Aki fájdalommal gondol vissza egy szebb múltra. Kiöntöm a lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Ez az ember ismeri Isten közelségét. És kedves testvérek, pontosan ez az a vers, ami alapján mondhatom, én nem egyszerűen csak egyfajta üres, igehirdetői sablont akartam használni, amikor az Istennel való szomjúságot egyenlővé tettem a templommal való szomjúság, templom után való szomjúsággal, a gyülekezet után való vágyjal. A Zsoltáros teszi ezt. Ez nagyon mélyen benne van a 42. Zsoltárban. Istenem, valamikor én vezettem a gyülekezetet, valamikor én vezettem a zarándokokat fel a te szent templomodba, valamikor az én intésemre zendült fel a dicsérő ének, és most olyan nagyon messze vagyok tőled. Pontosan erre a szakaszra alapozva mondják az Ószövetség kutatói közül sokan, a 42. Zsoltár talán a babiloni fogságban születhetett. Egy nép vezető, talán egy egyházi vezető tollából, szájából, szívéből fakadt tesz ki, aki vágyik Isten szent jelenléte, az ő szent hegye a templom után, de nem tud menni. Mert fogoly, mert deportálták, mert nem tud menni. Ez ilyen nagyon egyszerű. Ez a kérdés is teljesen ebbe az irányba mutat. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Hát egyen föntebb. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Mikor mehetek el? Mások ezt a magyarázatot nem látják olyan nagyon megalapozottnak. Néhányan inkább abba az irányba mennek el, hogy a 42. Zsoltár gyakorlatilag írhatta bárki, például egy beteg ember, akit a betegség tart távol a templomtól. A szituáció ugyanaz. Gyakorlatilag teljesen mindegy, mi tartja vissza a Zsoltáros a templomtól. Vágyik Isten jelenlétére, amit ő a gyülekezetben, amit ő a szent helyen tapasztalt meg, a legerősebben, a legtisztábban. És nem tud menni. Vagy fogság, vagy betegség. Valami visszatartja őt. Tudom, ülnek itt sokan, akiknek ez nagyon is ismerős. És ebben a helyzetben, ebben a kilátástalan helyzetben, megszületik egy belső monológ, belső dialóg inkább. Mint hogyha a Zsoltáros két pártra szakadna a szívében. Elkezdi győzködni magát. Bízni, vagy nem bízni. Hinni, vagy nem hinni. Nem tudom, a testvérek ismerősek-e Tolkien, a gyűrűk ura, regényével, film, trilógia, ez inkább ismerté tette. Annak van egy karaktere. Egy a gyűrű által szimbolizált, bűn által megnyomorított, tönkretett kis lény, aki végül is a gyűrű megsemmisítőinek vezérévé lesz. Ő mutatja az utat a helyre, ahová el kell menni. Gollumnak hívják, és az egész regény folyamán saját magával egy ilyen a filmben meglehetősen rémisztő, skizofrén módon párbeszédet folytat. Az egyik énje arról beszél, hogy nem bízhat meg a kísérőiben. A másik énje, mint egy kisgyermek, megpróbálja meggyőzni saját magát. De hát ők megvédenek, de hát ők sosem bántottak, de hát... És ez a párbeszéd megy végestelen végig. Érdekes dolog azonban az, hogy minden egyes gyakorlati döntését, minden egyes lépését, amit tesz, az a bizalmatlanság határozza meg. Szóval, mintha a Zsoltáros két pártra szakadt volna a szívében, megpróbálja magát győzködni. Hallgassuk csak meg ezt a Zsoltárt, különösen a második fele érdekes ebből a szempontból. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. A Zsoltár refrénje ez. Kétszer kerül elő, majd látni fogjuk háromszor a Zsoltárban. Istenem, elcsüggöd a lelkem, mondja minden átvezetés nélkül. Azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről, örvény örvénynek kiállt zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Itt most még az annyira megbízható, az Ószövetség számára olyan fontos Jordán folyó is inkább rémisztő, ez a bizalmatlanság hangja. De megint, mindenféle átvezetés nélkül, nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez, ez megint a bizalom hangja. Ez a hinni vagy nem hinni kérdésből a hinni hangja, amire rögtön válaszol a nem hinni. Ezt mondom Istenemnek, kősziklámnak. Miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat törtelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? És megint jön a refrén, a bizalom hangjával. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert adok én még hálát neki, szabadító Istenemnek. És hogy ez a belső viaskodás, ez a belső harc még rosszabb legyen, olvastuk kétszer is. Még kívülről jön egy nehéz, gúnyolódó kritika. Egész nap ezt mondják nekem. Hol van a te Istened? Na, hol van az a te híres Istened? Ne felejtsük el, olyan ember írja ezt a Zsoltárt, aki igenis ott volt a gyülekezetben, talán vezette a gyülekezetet, ott énekelte a dicséretet teritorokból, akinek az életéből korábban sugárzott az, hogy ő Istennel él. És akkor most olyan emberektől körülvéve találja magát, akiktől semmi más nem hall, csak ez, hogy korábban olyan hangos voltál te erről a te nagyszerű Istenedről. Hol van most? Egész nap ezt mondogatják nekem. A Zsoltáros azt írja, olyan, mintha a csontjaimat tördelnék. Na, hol van most az a te híres Istened? Szeretett testvéreim, könnyen meg lehet, hogy ennek a Zsoltárnak a hihetetlen népszerűsége, mert amikor megkérdeztem önöket, melyek a kedvenc Zsoltáraik, aki csak ebben az összefüggésben nyilatkozott, a 90. után csak egyetlen egy szavazattal maradt le a 42. Ez a Zsoltár népszerű köztünk. Ez a Zsoltár népszerű a mi szűkebb kultúrkörünkben, a magyar nyelvű protestáns, református kegyességben hihetetlenül népszerű Zsoltár. A kérdésem az, lehet, hogy a Zsoltár népszerűsége éppen abban rejlik, hogy a modern hívő ember olyan könnyen magára ismer, ezzel a hiszek is, meg nem is, bízok is, meg nem is, Istennel is élek, meg nem is. Remélek is, meg nem is. Mentalitással, vagy lelkiséggel. Szeretett testvéreim, ebben a Zsoltárban ez benne van. Amivel kapcsolatban két dolgot meg kell jegyeznünk. Az egyik egészen egyszerűen így hangzik, hogy van ilyen. Van olyan, hogy az az ember, aki valamikor ott állt a gyülekezetben, aki valamikor teljes szívvel és teli torokból dicsérte Istent, életének egy-két, esetleg három pontján úgy találja magát, hogy körülményektől, vagy esetleg belül lévő erőktől, de Istentől elszakítatott. De Istenre néz és nem látja. Az, aki valamikor olyan közel volt, most olyan távoli. Az, akinek a vezetése a legkisebb hétköznapi döntésekben is a legmagától értetődőbb volt. Most hiába olvassa azt a Bibliát, hiába imádkozik, semmi nem válik konkréttá, kézzel foghatóvá, ami segítene. Van ilyen. Van olyan, hogy az ember ilyen állapotban találja magát, hiszek, mert ismerem ennek az erejét. Meg nem is, mert ez az erő most sehol nincsen. Remélek is, meg nem is. De kedves testvérek, ez a második dolog, amit meg kell ezzel kapcsolatban jegyezni. Ez nem a hit normális állapota. Akkor sem, hogyha nagyon sokan mondják önmaguknak és másoknak olyan gyakran. A hittel ez így van. Olyan sosincsen, hogy az ember igazán mindig mindenfajta kérdőjel nélkül csak bízik. Ez mindenkivel így van. A hitélet olyan föl meg le, a hitélet olyan hullámvasút. Egyszer fönt vagyunk, egyszer lent, ez természetes. Kedves testvérek, higgyék el nekem. Az, aki állandóan hisz is, meg nem is hisz, az sosem hisz. Az, aki állandóan bízik is, meg nem is. Állandóan remél is, de nem is. Az sosem bízik, és sosem remél igazán. Az, aki egy életen át, hit élete teljes folyamán át közel is van Istenhez, meg nem is. Az sosem volt közel Istenhez. A Zsoltárok könyvében 149 Zsoltár található leírva. A 42-nek a vége. A 43. Zsoltár címe alatt szerepel. Kedves testvérek, ez a Zsoltár nem áll meg itt. A hiszek is, vagy nem is állapotban. Hogyha nekem nem hiszik el a testvérek, akkor nézzék meg az énekeskönyvüket, és nézzék meg a 43. Zsoltár feliratát az énekeskönyvben. Kis zárójelben azt fogják látni, folytatás. Két szám alatt egy Zsoltár szerepel nálunk. A legerősebb bizonyíték arra a refrén, ami harmadikként, a 43. Zsoltár végén betűről betűre ugyanúgy előjön, mint a 42. Zsoltárban kétszer. Ennek az egy és ugyanannak a Zsoltárnak a harmadik verse, immár a 43. Zsoltár szám alatt a következőképpen hangzik. Szolgáltas nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben. Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem. Hiszen te vagy oltalmazó, Istenem, miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el szent helyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újjongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem. És itt jön a refrén. Miért csüggetsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Hogyha ezt a Zsoltárt így egyben olvassuk, a harmadik strófáját is hozzáolvasva, akkor látjuk, hogy nem áll meg az imádságot, hiszek is, meg nem is. Bízom is, meg nem is. A vége ennek a Zsoltárnak egy hatalmas leborulás, könyörgés Isten elé. Hiszek, remélek, bízom, és veled, mindig veled, ezt akarom. Vigyél engem vissza a te jelenlétedbe. A te világosságod és a te igazságod, azok vezessenek engem. Istenem, te vagy az, akinek én újjongva örülök, akit én magasztalni akarok énekkel és hárfával és mindennel, ami csak a kezem ügyébe kerül. Ennek a Zsoltárnak a végén megszületik a döntés. Hiszek, bízok, remélek. segíts Uram engem ebben. Én vissza akarok menni hozzád. Vigyél engem vissza. Én téged dicsőíteni akarlak. Vedd el a sírató éneket. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Így szól az Úr Jézus Krisztus. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Kedves testvérek, mennyire ismerik önök a Budai Mátyás templomot? Van ennek egy fantasztikusan gyönyörű kis részlete. Igazából méretében nem kicsi, csak egy nagyon sötét sarokban van. A Mátyás templom belső falfestményei között található a 42. Zsoltárra utaló csodálatos falfestmény. Ott ezekkel a szavakkal, ha valaki nem ismerné föl a jobbról is, balról is, friss forrás vízből ivó szarvas, ezekkel a szavakkal írják le a Zsoltárt. Amint kívánkozik a szarvas a vízforrásokra, úgy kívánkozik lelkem te hozzád, Isten. Amiért ez elkezd érdekessé válni, az az, hogy mutatja a forrást is. Egy falfestmény, amit egy ólomüveg ablakkal együtt kombináltak. Nem koncentrikus körökben, egyre szűkülő körökben, de nem középre szűkülő körben, egy kicsit jobbra szűkülő körben. Mint hogyha vízesés előtt állnánk, négy folyamban folyik le a gyönyörű kék víz. A forrás az üvegablak. És az üvegablak a zászlós bárányt ábrázolja. A Krisztus, aki megöletett és feltámadott, a zászlós bárány a halálon, bűnön győztes Krisztus szimbóluma, régi szimbólum ez. A halálon, bűnön, kereszten, a halálon, bűnön, a kereszt és a feltámadás által győztes Krisztus. Ő az, akiből az élő víz négy folyama, mint víz, mint valami vízesés folyik le ezen a képen. Jobbról is, balról is egy szomjas és szomját oltó szarvassal. Arra járnak, nézzék meg a testvérek. Nagyon érdemes. Amit ez a kép elmond, az ugyanaz, amit az ige mond. Az élet forrása az, aki így szól. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazóknak az élet vizének forrásából ingyen. Amen.